Tisztelt elnök úr, főtitkár úr, főtitkár helyettes asszony, alelnök urak, tisztelt akadémikus társaim, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Messze lát-e a tudomány? Meg vagyok róla győződve, hogy igen. Amikor megpróbál messze látni, jó kérdéseket tesz-e föl, és ezekre a kérdésekre hogyan válaszol úgy, hogy épít az elődök tudására, de a kérdései olyanok, amelyekre szinte mindenki, aki nem a kutatással foglalkozik, magától értetődő választ ad. A kutató kérdez rá, hogy miért van ez így. Ma a hangok hatalmáról fogok beszélni, mindarról, ami ehhez kapcsolódik a mai kutatásokban. Amikor ma önök ide bejöttek ennek a csodálatos székháznak az első emeleti folyosójára, akkor valami hasonló hallott. Mégis értették, hogy akivel beszélgetnek, mit mond. Azt az egy ember, akire figyeltek. Régi jelenség, a pszichológia ezt koktélparti helyzetnek nevezik, újra és újra felfedezi, hogy amit eddig gondolt róla, az kicsit más, és mások az összetevői. Az emberi beszéd és annak közvetítése és a nyelv kialakulása a hangokon keresztül történik, és ezeknek a hangoknak rendkívüli hatalma van. Ha ez a beszéd még az énekkel, még a zenével is találkozik, még különlegesebb műfaj lesz belőle. Olyan műfaj, amelyben azok az átfedések, amelyet a koktélparti helyzetben hallottak, összetettebbek lesznek, hiszen nagyon komplex műfajról van szó, olyan hangokról, amelyekben sok minden van benne, mint ahogy azt a következőkben is látni fogunk. A beszédet, amelynek feladata kiemelni a sokból az egyet, kivonni a szabályokat, megérteni és megértetni. A pszichológia és határterületei, különösen azóta, amelyben az idegtudományi módszerek is rendelkezésünkre állnak, régóta vizsgálja ezeket a kérdéseket, és mégis mindig valami újat tud. Újat tud, amelynek hosszú tudománya van.
Szörvik ímik jami. Szörvik ímik jami. Szörvik ímik jami.
Nem tudom, hogy értették-e, hogy mit mondott a beszélő. Talán a következő.
Szörötek enu keli. Szörötek enu keli.
Ha még mindig nem értették, hogy a két eltérő anyanyelvű beszélő mit mond, akkor most jön a megfejtés. Az első angol volt, a második francia. És a megfejtés a következő.
Szeretek énekelni.
Vagyis ugyanazok, ha követték az animációt, ugyanazok a területek aktívak a feldolgozás során, azonban a feladat egészen más, összemérés, egy eltérés azonosítás történik végig, amikor a beszédre figyelünk. Nem egyszerűen az akcentusról, a hangsúlyról van szó, hanem arról az egészről, ami a helyi és az egészet átfedő úgynevezett globális szabályokból épül fel. Ennek a szabálynak a követése a mindennapi életünkben előfordul, és olyan helyzet, amelyet most bemutatok, csak egy technikai trükkel fordul elő. Ugye itt látnak egy megtermelt zenészt, egy hozzáillő méretű hangszerrel, amely a kürt. Egy meghatározott hangot várnak, amit hallanak, kicsit más, mégis az illúzió erőteljes. Ordító ellentét, amelynek összemérése nem egy olyan finom, egyszerű, ám automatikus, primitíven intelligens folyamat, mint ami az agyban történik a finom eltérések feldolgozásakor. Elvárásaink azonban egy olyan hátteret alakítanak ki, amelyet a pszichológia reprezentációnak nevez, és egy olyan mentális reprezentációnak, ami a fejünkben van. Reprezentációja van a hangoknak és az eseményeknek, a hallási eseményeknek az emberi agyban. Itt most a hallópályának egy leegyszerűsített, a felszálló hallópályának egy leegyszerűsített változatát látják. A középagy alatt nem foglalkozunk mindazzal, ami történik, de amikor a hajas fejbőrre ragasztott elektródokkal különböző feltételek között válaszokat vezetünk el, ezeket külön-külön tudjuk látni, egyszerre is be tudjuk mutatni. Egyszerre be tudjuk mutatni különböző technikánkkal, hogy az agykéreg mely területei aktívak, a hangok feldolgozásakor, az eltérés detekciójakor, mi történik az eltérések megtalálása után. Ennél azonban ma sokkal többet tudunk, nevezetesen azt, hogy egyes meghatározó állomásokhoz meghatározott hullámformák tartoznak hozzá, ez az agy elektromos aktivitása, egy olyan kiváltott válasz, amely az eseményekhez szinkronizált, és ezekből tudjuk megtalálni mindazt, hogy egy-egy feladat helyzetben mi történik. Az alsó területek, tehát az agytörzsből jövő területeknél, ugye az inferior colliculus területe alatti részeknél egy meghatározott technikával el tudjuk vezetni azokat a válaszokat, amelyek a primér agytörzsi válaszok. Egy másik eljárással ugyanaz az alapja, ám a technikai feldolgozás, tehát a jelek elemzése más. Tudjuk annak a nagyon fontos átkapcsoló állomásnak az aktivitását mérni, amely a genikulátum, a mediális genikulátum magyar nevén térdes test, amely egy rendkívül fontos elősztó állomásként működik. Egy további szakasz az, amely már a hallókéreg és a hallókéreghez kapcsolódó területeknek a működését teszi az emberi hajas fejbőrön elektródák segítségével. Mérhetővé, elvezethetővé, elemezhetővé. Miért is foglalkozunk ezekkel a jelekkel újra és újra? Az eltérés feldolgozásnak van egy történelmi kezdete, mint minden tudomány területnek, amely az eltérési negativitás komponenshez kötődik, és komplett munkacsoportok foglalkoznak Magyarországon, az MTA-TTK intézeteiben ennek a komponensnek az elemzésével különböző helyzetekben. Azt vizsgálva, hogy például a szabályoknak a rögzülése, a szabályok kivonása hogyan történik. Amit használunk ezeknél, egy gyakran adott hang, amelyel egy eltérő hangot kontrasztba állítunk, és ezek különbségét nézzük, ez a különbség az úgynevezett eltérési negativitás, réges-régre tekint vissza ennek a komponensnek a leírása. Miért foglalkozunk ezzel még mindig? Azért, mert ez egy olyan módszerré vált, amellyel nagyon sokféle eltérés vizsgálható, akár olyan populációkban is, akiknél nem lehetséges az, hogy egy adott szituációban valamilyen verbális vagy másfajta választ adjanak, akár viselkedéses választ. Éppen ezért a mit, hogyan és hol kérdésekre sokféleképpen lehet válaszolni. Annak, hogy ez az eltérési negativitás hogyan keletkezett, hosszú múltja van, a saját kutatási pályámon is hosszú múltja van. Tehát azoknak az állatkísérleteknek az alkalmazása, amelyek ma rendkívül fontosak a mai világban, például a transzlációs kutatásoknál. Tehát a macska hallókéregre felhelyezett elektródokkal követni tudjuk mindazt, hogy a hangok milyen feldolgozása történik, ezek összemérése hogyan történik, illetve hogyan keletkeznek ezek a jelek, olyan invazív eljárások, amelyek csak állatkísérletekben alkalmazhatók. Megjelenik azonban a 90-es években az a fajta eljárás, ami az elektroencefalográfia, tehát az agyi elektromos jelek elvezetésében egy minőségi, másfajta feldolgozást tesz lehetővé, és követhetővé válik ennek az eltérési negativitásnak a skalpon való eloszlása, és mindannak a követése, hogy egy-egy feladat helyzetben hogyan történik az eltérés feldolgozás, majd megjelenik a magnetoencefalográfia, amely arra alkalmas, hogy ennek a kicsi elektromos jelnek a következtében létrejövő mágneses fluxust mérni tudja, és ugyanígy követni lehet a választ. És egyre inkább azok az agyi képalkotó eljárások kerülnek alkalmazásra, amellyel a holra is választ tudunk adni. A kutatóknak tehát három nagyon fontos kérdése van, ezek eltérő kutatási területek időnként, a mit vizsgáljuk, a hogyant és a holt, eltérő idői és téri felbontással, az elektroencefalográfiával és a magnetoencefalográfiával ezred másodperc pontossággal, más az idői felbontása a mágneses rezonancia képalkotó eljárásoknak, ahol a szerkezeti és a funkcionális képet is tudjuk nézni. Van azonban egy olyan terület, amely terület korábban csak állatkísérletekben volt vizsgálható. Az ábra jobb oldalán látnak egy olyan összefoglaló választ, ami azt mutatja, hogy fönt látják azt az ingert, előbb, amit hallottak, cselló hangot, és azt a választ, amely az agytörzsi válaszokon, az úgynevezett összetett, komplex agytörzsi válaszokon megjelenik. Jól láthatják, hogy a cselló hang frekvenciáját követi az agyi jel. Követi, ha másfajta... és ha nagyon másfajta. A frekvencia követő válasz, az összetett frekvencia követő válasz lehetővé teszi számunkra, hogy egy meghatározott hallási agytörzsi válasszal kövessük mindazt, hogy hol is kezdődik az eltérések feldolgozása, hol is kezdődik a hallópálya, a hallórendszer hangolása. Az akusztikus ingerek ugyanis egy olyan összetett választ váltanak ki, ez a CABR, vagy összetett agytörzsi kiváltott válasz, amely a 100 és 1500 Hz közötti periodikus komponensekhez szinkronizált válasz, egy hallási agytörzsi válasz. A következőkben azt szeretném bemutatni, hogy miért oly fontos ez más területen is, hogy vizsgálni tudjuk ennek a válasznak az alakulását. Nevezetesen az eltérési negativitás vizsgálatára kialakított paradigmák olyanok, hogy a gyakran hallott ingerek között megjelenik egy ritkán adott hang, amely eltér valamilyen paraméterében, ezt az angol oddballból fordítva kakukktojás paradigmának nevezzük. Ez elterjedt a magyar nyelvű szakirodalomban. A kakukktojás paradigmában, amelyet itt most bemutatok, barcelonai kollégáim munkája, amelyben azt látják, hogy egy klasszikus kakukktojás paradigmában, ahol különböző hangok jelennek meg, a wa, amely a magyarban nem létező kombináció, és a ba hang, amely nekünk is van, csak kicsit máshogy hangzik a spanyolban, azt ritkán adjuk, ez a spektruma ezeknek a válaszoknak, és jól látható, hogy egy idői eltérés van, a rövidebb ba és a hosszabb felfutási idejű wa hang között. az már egy kísérleti eljárás technika, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy valódi választ kapunk-e, tehát megfordítjuk ezeknek az ingereknek a szerepét a paradigmában, illetve egy kontrollhelyzetben valamennyit azonos valószínűséggel adunk. Ha mindezt elvezetjük, akkor azt fogjuk látni, hogy a beszédhang eltérésre az egyes hangok, ugye az idői skálán bemutatva, eltérő választ adnak, itt csillaggal jelöljük azt a két választ, ami igen lényeges, egymáson láthatók a ba és az összes va szótag által kiváltott válaszok. Ez a két csillag egy meghatározott, nagyon korai időszakban jelzi már az agytörzsben, hogy eltérés van, egy 20-25 ezred másodperc és egy 30-35 ezred másodperc között megjelenő válasz. Ezeket a válaszokat, ha megnézzük, hogy a frekvencia tartományban, tehát az általam említett 100-150 és 1500 Hz közötti tartományban, hol vannak az eltérési csúcsok, akkor két csúcsot fogunk látni. Az egyik az alaphang, ennek a szótagnak az alaphangja, a hang magassága, a másik pedig az az úgynevezett második harmonikus, amely a formás átmenetet követi, tehát azt a változást, amely az eltérő mással hangzókhoz kapcsolt, ugyanazon magánhangzóknak az akusztikus eltérése. Ugyanezt a frekvencia követő választ tudjuk akkor mérni, amikor egy akusztikus illúzió történik, az emberi agy becsapható. Arra készült, hogy a környezethez alkalmazkodjon, tehát az észlelés, amely történik, sokkal több, mint az érzékelés. Egy számítás eredménye. Aki már hallott Shepard hangot, az tudja, hogy ezek egymásra szuperponált színusz hullámok. Távolságuk egy oktáv, és amit hallunk, az a következő. Az akusztikus inger hanghullám formáját látják, és az akusztikus inger spektrogramját. Ha ugyanezt megnézzük a frekvencia követő válaszra, és a frekvencia követő válaszból a spektrogramot elkészítjük, akkor a következőt fogják hallani, nevezetesen azt, hogy idézőjelben az agy zenél. A jelenlévő neurobiológusok jól ismerik, hogy évtizedek óta úgy követtük az egysejt aktivitást, a tüzelést, hogy azt átalakítottuk, kihangosítottuk, és a laboratóriumban lehetett úgy dolgozni, hogy hallottuk, hogy tüzele a sejt, és ugyanígy másfajta sejtaktivitás. Tehát minden, ami frekvencia összetövőkből áll, annak spektrumá alakításakor ezeket hallhatóvá is tudjuk tenni. Összetett szabályok, amelyek működtetik a hallókérget. Összetett szabályok, amely szabályokban lehet olyat követni, ahol lokális a változás, tehát ott helyben történik valami. A beszédben ilyen az akcentusban a másként kiejtett hang. Vannak azonban az egészet felülíró, magasabb szintű, úgynevezett globális szabályok. Itt egy mintázat eltérésről van szó, az ismételt hangmagasság egy másfajta együttest hoz létre. Az összetett szabályok és a lokális szabályok azonban nem csak az egyszerű hangoknál működnek, a beszédből is ilyen szabályokat vonunk ki. A szabály kivonás lényege a beszédben leginkább olyan változatokban jelenik meg, amely például a hangsúly. Az a hangsúly, amely a magyarban rendkívül egyszerű, mindig az első szótagon van, a magyarban mindig jelezzük, hogy itt a szó eleje. Kísérleti paradigmánk, amelyeket az elmúlt években fejlesztettünk ki, és sok területen vizsgáltuk, a következőt alkalmazta, hogy a lokális szabályokat a globális szabályokkal kapcsoltuk össze. Mire épül ez? az egész rendszerben, ehhez bemutatnám azt az eredményt, amelyet szintén barcelonai kollégáim vizsgálatából vettem. Kövessék ezeket a szép színkódolt agytérképeket, amelyek azokat a válaszokat követik, azoknak a válaszoknak a felszíni eloszlását, amelyet a hallópálya különböző szakaszaiból elvezethető elektromos válaszoknál mutattam. A korai 40-50 millisekundumos válasz esetében, amikor a lokális szabályt használtuk, akkor azt látjuk, hogy egy meghatározott területen, a baloldali területeken történik ennek a lokális szabálynak a feldolgozása, és ugyanez történik egy későbbi szakaszban. Az eltérési negativitás hasonlót mutat, de mint látják, egy sokkal kiterjedtebb területen. A globális szabály esetében azonban az agytörzsi válaszok nem változnak, sem itt, sem a későbbi szakaszban. Ám láthatóan változnak az eltérési negativitás esetében. Amit látunk, kérem, hogy az utolsó oszlapot figyeljék, a lokális szabályok feldolgozása már megkezdődik az agytörzsben, megkezdődik a genikulátumban, és folytatódik egy kiterjedt területen a kéregben. A globális szabályok kialakításához, kivonásához azonban az agykéreg összehangolt működésére van szükség, és ez az egyszerű folyamat, amely az eltérési negativitás, itt jelzi a változásokat. Globális vagy lokális? Ugyanezt kérdezzük a beszéd és az említett hangsúly esetében. Ez egy relatív intenzitás skálán bemutatott spektrum, beszédhang spektrum, nevezetesen egy adott, értelmetlen, ám jól kiejthető szóból, amely a bebe. Hogyan is lehet akusztikusan korrekt, mindennek megfelelő vizsgálatot végezni? A számítástechnika segítségével, ahogy a Kürtnél lecseréltük a fuvolára a hangot, annál a szép Paganini darabnál. Elvágjuk, megcseréljük, és egy olyan hangunk lesz, amelyet nem tudunk anyanyelvi beszélők kiejteni, próbálják ki egyszer, hogy egy más hangsúlyú szót tudnak-e képezni olyanból, ami magyar. Az angolban is nagyon nehéz, de egy meghatározott és megvalósítható feladat. Kétféle jelet látunk itt abban az esetben, hogyha mindezt egy kakukktojás paradigmában használjuk, és ennél a kétféle jelnél már nem egy eltérési negativitással találkozunk, hanem kettővel. A második követi ezt a kiemelkedő akusztikus tulajdonságot, az első pedig valaminek a hiányára megjelenő válasz. Olyasmi van, ami a nincsre reagál, vagyis egy globális szabályt alkalmaz a feldolgozásnál az emberi agy. Tehát magyar anyanyelvi felnőtteknél azt találjuk, hogy a globális szabály érvényesül, és ez a globális szabály mindenképpen viszi azt a feldolgozást, amelyet esetleg más nyelvnél is használunk. A kérdésünk azonban az, hogy a kezdet is globális-e.
Bebe, 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 bebe.
Megfelelő hangsúlyú bebe, a baba, aki ül, egy ideig figyeli ezt a hangot. Ha megfordítjuk,
bebe, 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 bebe.
Mérhető, ha jó időmérőnk van, hogy mindez sokkal tovább tart az idegen hangsúlyra, fordított figyelem sokkal hosszabb. Ez azonban csak a felszín, a viselkedéses szint. Az agyi válaszok segítségével azt is meg tudjuk nézni, hogy mi történik, vagyis össze tudjuk hasonlítani azt, hogy a babák esetében hogyan dolgozzuk fel a szabályos és a szabálytalan hangsúlyt, és ezt összehasonlítjuk mindazzal, ahogy a felnőtt agy ezt az eltérést feldolgozza. Azt látjuk, kezdeném a felnőttel, hogy a szabályos hangsúly esetében egy jellegzetes, a már korábban bemutatott válasz jelenik meg, egy sokkal összetettebb választ találunk a szabálytalan hangsúlynál. Rendkívüli az a válasz, amelyre mi magunk sem számítottunk, nevezetesen az, hogy az idegen hangsúly esetében egy nagyon erőteljes feldolgozás jelenik meg, vagyis a lokális szabály érvényesül, miközben az anyanyelvben, és ez a folyamatos görbe, amelyet mutat, az anyanyelvben ez a globális válasz érvényesül, vagyis azt találjuk, hogy a kezdet lokális, a folytatás globális, a rendszer nyitva van mindarra, hogy még számos nyelv lehet az, amelynek a hangsúly szerkezetével együtt meg kell tanulnunk a szavait, és ez a hangsúly szerkezet különösen olyan nyelvekben, amelyekben mozog a hangsúly, vagy a hangsúlynak jelentés megkülönböztető funkciója van, ezekre támaszkodni kell, ezeket együtt tanuljuk meg. Ennek egyik szélsőséges esete az angol, amelyben itt lenne az ideje, hogy hangsúly alapú oktatás is folyjon a magyar iskolákban, hiszen az élő beszéd legalább olyan fontos, mint az, hogy jól tudjunk olvasni magunkat, írásban kifejezni. A hangsúly tanulmányozásával tehát lényegesen előbbre léptünk abban, hogy hogyan történik ennek a feldolgozása. Ulrike Domans kollégámnak egyik munkája mutatja azt, hogy a hangsúlyban, más nyelvekben, ahol mozog a hangsúly, és ez nevezetesen a német, a hangsúly lehet jó, lehet rossz, és lehet egy kicsit elfogadóan csúnya, úgyhogy a jó, a rossz és a csúf változatokat fogom bemutatni azon az MR-képen, amelynél azt fogjuk látni, hogy a jó hangsúly esetében egy azonnali hozzáférés történik ezeknek a szavaknak a jelentéséhez, ahhoz a szerkezethez, ami a megfelelő hangsúly, tehát azok a parietális területek, amelyek a nyelvi rendszer egy magasabb szintjén működnek, aktívak, a jó hangsúly esetén azonnal érthetővé válik a jó hangsúlyú szó. A rossz esetében azonban erőteljesen foglalkozik a hallókéreg mindazzal, ami történt. A hallókéreg kifejezett erőfeszítését mutatja az a válasz, amelyeket itt az MRI képen, ugye a funkcionális változást, a funkcionális aktivitás emelkedést lehet látni. A csúf esetében kicsit ugyanez történik, csak kevésbé erőteljesen, tehát a jó, a rossz és a csúf meghatározza a felnőtteknél a hozzáférés lehetőségeit. A babáknak azonban a jó hangsúly az, amely kialakítja a megfelelő nyelvi reprezentációt. Az, hogy egy adott terület foglalkozik mindezzel egy klinikai vizsgálat során, már korábban bizonyítottuk, akkor ezzel a kérdéssel más szempontból foglalkoztunk, nevezetesen a gyermekkori epilepszia egy különleges változatában, a Landau-Kleffner szindrómában egy 5 éves gyermeknél vizsgáltuk a hangsúly, tehát a globális funkciók működését és a lokálisakat, tehát a beszédhangok feldolgozását. A Landau-Kleffner szindrómáról annyit érdemes tudni, hogy egy olyan területen működik elsősorban lassú hullámú alvásban az az erőteljes epileptikus aktivitás, amely a nyelvi rendszernek vagy a megkésett, vagy teljesen gátolt kialakulását eredményezi, vagy a nyelvi rendszer összeomlásához vezet. A viselkedéses adatok mind azt mutatták, hogy ennél a gyermeknél a hangsúly feldolgozása problematikus, az eltérési negativitás változások, az összes forrás lokalizációs vizsgálat, a teljes arzenál, amelyet bevetettünk, és a debreceni PET centrummal közösen végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a parietális területeken az a terület, amelyet a német kollégák az elmúlt évben kimutattak, egy hipermetabolizmust mutat. Ez a terület az, amely egyébként a hangsúlynak, a jó hangsúlynak a feldolgozásával foglalkozna. De miben más a zene? Hogyan hat nem csak értelmünkre, hanem érzelmünkre? A zene, ahol megalkotjuk a sokból az egyet. a sok összetevőből, a sok hangszerből, és mindabból, ugyanazokból az anyagokból, alapanyagokból, mint a beszédet. A hangmagasságból, a frekvenciából, a hangosságból, az időtartamból, a ritmusból, ezek szerkezetéből. A zenének is van jelentése, tartalma, elemei, szavai. A zenének is van nyelvtana, ha tetszik, olyan szerkezete, szintaxisa, amelyből a zene felépül. A zene megalkotja az egyből a sokat, de a sokból ki tudjuk vonni az egyet, és a zene az, amely erőteljesen hat érzelmeinkre is. Tehát a zene az, ahol a sokból egyet alkotunk, ahol képesek vagyunk az alkotó elemeket kiemelni, a dallamot, a ritmust, a hangszint, és hatással van az érzelmeinkre. Hogyan hat a zenehallgatás és a zenei tréning az agyi funkciókra? A kutató azt kérdezi, nem azt, hogy mint ez a morfolt ábra, lesz-e az agyból hegedű, nem lesz. A hatás azonban rendkívül fontos. Azt kérdezzük, hogy mindaz, ami történik, mérhető-e, számszerűsíthető-e, megismételhető-e, és ismerjük-e, megérthető-e mindennek a biológiai mechanizmusai. A zenehallgatás és a zenei tréning hosszú ideje foglalkoztatja a tudományt, de különösen az elmúlt 10 évben csodálkozott rá a zenére az a terület, amely a kognitív pszichológia és az idegtudomány házasságából született, kognitív idegtudománya neve. Miért most aktuális ez a kérdés? Azért, mert soha nem látott pontosságú eszközeink vannak, hála a fizika és a mérnöki tudományok fejlődésének, sok csatornás elektródáink, amellyel el tudjuk vezetni az elektromos aktivitást, agyi képalkotó eljárásaink, amelyek nem csak a szerkezeti, hanem a funkcionális képvizsgálatára is alkalmasak, sőt kombinációban más eszközökkel, MR a PET-tel például egy sokkal magasabb szintű megismerési lehetőség áll a kutatók rendelkezésére. Magnetoencefalográf, amely Magyarországon nem áll rendelkezésünkre, de egy jó idői és téri felbontású, nem invazív eljárás. Az infravörös közeli spektroszkópia, amellyel egyes agyi területeknek az aktivitását tudjuk vizsgálni, és azok a korábbi technikák, amelyekkel a pozitron emissziós tomográfia segítségével a teljes arzenál összerakható, a zene, a beszéd, a megismerő funkciók egészének vizsgálatában. Mit tudunk, avagy sejtünk a zenéről? Bestseller, egy sokak által olvasott, rendkívül népszerű könyv, Oliver Sacks könyve, annak a híres neurológusnak, neuropszichológusnak, akinek a munkáját sokan ismerik. Muzikofília, beszédes cím a filia. Magyar fordításban zenebolondok. Oliver Sacks mesél a zenéről és az agyról. Oliver Sacks sokunkkal együtt azt állítja, hogy a zene az agynak sokkal nagyobb területét aktiválja, mint az emberi beszéd. Hat az agykérgen, a kéreg alatt, az agytörzsben, mindenütt, és hat olyan területekre, amelyek érzelmeinket is szabályozzák. Az agy tehát jobb, bal, egész agyterület egy nagy elosztott hálózatban működteti a zenét, a zene feldolgozását, és erőteljes kölcsönhatásban áll más funkciókkal. Miért most aktuális ez a kérdés? Nem azért, mert már annyiféle eszközünk van, hogy akár 4 szaxofonost is tudunk egyszerre mérni szaxofonjáték közben. Hogy meg tudjuk mindazt mérni, hogy milyen az a szinkronizáció, amely az egy csoportban játszó zenészek között van, hanem azért is, mert ma már annyi adat áll rendelkezésünkre, amennyi soha korábban. A PubMed cikkeket követve, és másfajta kereséseket követve látni lehet, hogy a zene iránti kíváncsisága a kutatóknak hogyan jelenik meg eredményben és az eredmény publikációban. A 2001 és 2010 között megjelent cikkek száma nem általában a zenéről, hanem a zene és az agy kapcsolatáról, az agyi változásokról, amely a zene gyakorlásával, a tréninggel és a zenéléssel együtt jár, egy nagyon nagy adatbázist képeznek, amelyből minden újabb kutatás tervezésekor kiindulunk. Miért most aktuális a kérdés? Nevezetesen azért, mert a kognitív fejlődés ma Magyarországon és több országban a vezető tudományterületek közé tartozik. Ha a kognitív idegtudományt mindezzel kiegészítjük, akkor kognitív fejlődés idegtudomány lesz belőle. Tudjuk azt tanulmányozni, hogy mik azok a folyamatok, amelyek, ahogy mondani szoktuk, behuzalozottak az emberi agyban, előkészítettek. Itt két 11 hónapos babát látnak, egy ikerpárt. Azt fogják látni, hogy ezek a gyerekek rendkívül érzékenyek a zenére, a zenének a ritmusára, és mindezt rendkívüli érzelmek kísérik. A ritmus behuzalozott feldolgozási sajátossága az emberi agynak, a harmonikusok feldolgozása, a hallókéreg egyik sajátos működése. A beszéd is alaphangból és annak harmonikusaiból áll. A zenei hang is, csak másként. Azonban, ha azt akarjuk vizsgálni, hogy a zene miként hat a kognitív fejlődésre, és nem az érzelem a vizsgálataink fókusza, az is lehet persze, akkor úgy kell mindezt értékelnünk, hogy más ismeretlen biológiai funkcióként, más biológiai funkciókra gyakorolt hatásként kezeljük. És olyan belső jutalomnak tekintjük, amely más agyi rendszereken működik. Bármikor, amikor a zene hatását vizsgáljuk, ezt is figyelembe kell venni, még akkor is, ha nem ez a kutatásaink fókusza. A zene hatása a fejlődésre ma számos anekdotaként, megfigyelésként hangzik el, azonban a szisztematikus vizsgálatok azt mutatják, hogy a zene gyakorlása, a zenei tréning, a hangszeres játék különösen átalakítja szerkezetében is az agyat. Nevezetesen azt a primér motoros kérget, annak a működését, amely a finom mozgásokat irányítja. Azt a primér hallókérget, amely az elsődleges feldolgozással foglalkozik, azokból a már előkészített hangokból, amelyeknek eltérését, tulajdonságait a hallókéreg alatti területek már feldolgozták. És arra a területre, ami a kérges test, a corpus callosum, tehát az a egyszerűség kedvéért a tenzor-diffúziós képalkotó eljárásokkal látjuk ennek a rossz szerkezetét is, tehát jól használjuk azt az analógiát, hogy ez egy szalagkábel, ami a két féltekét összeköti. A zene tehát olyan hatással van ezekre a területekre, hogy egy relatív volumen, tehát térfogat növekedést mutat, és ez a relatív térfogat és a viselkedési tesztek eredménye szorosan együtt jár. Bizonyítékaink vannak tehát arra, hogy egy lényeges átalakulás történik, nem csak szerkezeti, hanem funkcionális. Sok kérdésünk van természetesen a jövőnek arra vonatkozóan, hogy ez az átalakulás hogyan történik. Az átalakulás számos területet érint, és számos területen meghatározza a változásokat. Ma a kérdéseink nem csak a zenére vonatkoznak, bár elsősorban, Ezt vizsgáltuk mostanáig. A kérdésünk, hogy megváltoztatja a zenehallgatás és a zenei tréning a beszédészlelést. Sokak számára ez talán magától értetődő kérdésnek tűnik, ahogy mondtam, ugyanabból dolgozik az agy, de máshogy. Egy egységes kognitív rendszer van, azonban egy erőteljes specializáció van az emberi agyban. Ha így történik, akkor azt kérdezzük, hogy hogyan és miért. Mik a háttértörténések, mik azok a funkciók, amelyre ez támaszkodik. Ha valóban igen, akkor hat-e másra is, és itt most már olyat kérdezünk, ami nem annyira magától értetődő, vagy legalábbis az anekdoták szintjén jelenik meg, hogy 30-40 évvel ezelőtti nagyon korlátozott viselkedés és vizsgálatokra támaszkodik mindaz, amit arról mondunk, hogy az olvasás tanulásra és a matematikára is hat-e, hogyan hathat ezekre a területekre a zene. Milyen gyakorlati következtetésre lehet, kell jutnunk? Mesterséges szétválasztás, hogy a felfedező kutatás és az alkalmazott kutatás az távol esik egymástól. Egy alapkutatásban, vagy ha tetszik, felfedező kutatásban dolgozó kutató számára egy idő után rendkívül fontos az, hogy mire jó, amit tud, mire jó, amit talált. A beszéd, a zene, az olvasás és a matematika tipikusan ilyen területek. A beszéd hogyan hathat mindezekre? A pszichológia, kognitív pszichológia, kognitív idegtudomány kéz a kézben a kutatási eredmények alapján modelleket épít, bár a kutatások is modellekből, elméleti keretekből indulnak ki. Az adatok, amelyeket találunk, azok időnként nem illeszkednek a modellekbe, és újabb modelljeink vannak. A beszédnek az úgynevezett duális modellje egy nagyon egyszerű agyi térképre támaszkodik, nevezetesen a hallókéreg, a frontális kéregnek az alsó területe, amely az emlékezeti funkciókhoz, végrehajtó funkciókhoz kapcsolódik, a premotoros kéreg és a parietális területek, amelyeket már a hangsúlynál is mutattam, az inferior parietális lebenyke. Ezek a területek azok, amelyeknél a beszéd végrehajtásnál, a beszéd produkciónál van egy feldolgozási folyamat, amelyet ma már jól ismerünk. Ennek a feldolgozási folyamatnak a lényege, hogy a változások egy egyirányú utat járnak be, legalábbis a beszéd produkciókor. Ugyanakkor ma már azt is tudjuk, hogy mindez a másik irányban is működik. Ma a kognitív idegtudomány számos területe foglalkozik mindazzal, hogy melyek azok a visszaható kapcsolatok, tehát melyek azok a visszajelző, úgynevezett feedback kapcsolatok, illetve bizonyos területeken azok az előreható, eddig nem ismert, a modalitások, tehát a hallás és a látás közötti modalitások közötti kapcsolatok, és ugyanez vonatkozik az egész rendszerre, amely egy meghatározó, egymást átvedő körön működik. A beszéd duális modellje az, amelyből ha kiindulunk, akkor azt fogjuk látni, hogy a zene ugyanazon a hálózaton működik. Mégpedig olyan formában, hogy ez meg fogja határozni mindazt, amelyet a zenével kapcsolatban vissza tudunk keresni a tréning hatás következtében. Nehéz terület, hiszen ezek longitudinális, követéses vizsgálatok, a vizsgálatokat ugyanazokkal a csoportokkal kell megbeszélni, és ugyanazokkal a csoportokkal kell végigvinni, ugyanazokkal a csoportokkal kell megszervezni, és a lemorzsolódás után is elég kísérleti személynek kell maradni a csoportban. Egy komplex tréninget hajtottak végre azokban az óvodákban és iskolákban, ahol itt most első osztályos adatokat mutatok, amely a Kodály módszerre alapuló mozgással, rajzolással, más művészeti területekkel, a hangokkal való foglalkozás komplex rendszerét alakította ki, És itt azt látjuk, hogy a már mutatott eltérési negativitás a különböző elvezetési területeken, ez a tipikus eloszlása ezeknek a válaszoknak, milyen volt az első mérésnél, bal oldalon a kontroll, jobb oldalon a tréning csoport. Ha megnézzük a kontroll csoportot, akkor egy más területen látunk változásokat, nevezetesen ott, ahol nem elsősorban annak az ingernek a feldolgozása szükséges, hogy jobban történjék, mint a tréning csoportban. A piros vonal, a második mérés nem azt jelenti, hogy rosszabbak lettek, csak a mi válaszunk, amelyet a hajas fejből elvezetünk, negatív polaritású, vagyis ez a válasz, ez azt jelzi, hogy a feldolgozás sokkal pontosabb lett. Mit vizsgálunk itt? Nem magát a zenét, hanem a beszédhangok feldolgozását, azoknak a rendkívül fontos beszédhang kontrasztoknak a feldolgozását, amely a magyar gyerekeknek az egyik legnagyobb problémát jelenti az olvasás tanulásnál, a zöngés-zöngétlen párokat, a képzés helye szerinti eltéréseket. Miért fontos ez? Nevezetesen azért, mert ez a változás azon a területen működik, amely a hallókéregnek és a hallókéreghez kapcsolódó másodlagos területeknek a feldolgozási funkcióit erősíti, feltisztul ezeknek a hangoknak a reprezentációja. Ne higgyék el, hogy csecsemőkorban már jól működik ez a feldolgozás, 5-6 éves korig történik ennek a fejlődése, és amikor a gyerekeink iskolába kerülnek, a szótagokhoz férnek hozzá, és a kezdő hangokhoz, és nem a szavak belsejéhez. Nagyon fontos tehát, hogy ezeknek a beszédhangoknak a diszkriminációja mennyire jó, mennyire pontos, hiszen egy más modalitásban építünk rá kódrendszert a vizualitásban. Mégpedig, ha ennek a területnek a működése erőteljesebb, akkor ennek a területnek a feldolgozásával jobban hozható kapcsolatba, ez nevezetesen a vizuális terület, amely a betűk, szótagok és szavaknak a feldolgozásával foglalkozik, ez a hallókérgi terület, és itt fognak látni, ezt figyeljék, egy kicsi lila területet, három lila területet, amely ezeknek az integrációjával foglalkozik, vagyis a mozgás, a látás, a hangok színének a lefestése, amelyel ezek a gyerekek foglalkoztak, különösen, hogy ebben az életkorban ugye a színes hallás-látás ugye elég gyakori, az úgynevezett szinesztézia, ami arról szól, hogy ezeknek a területeknek még más a működése, még be lehet avatkozni, az egymást átfedő hálózatokra hatni lehet, vagyis egy olyan hálózat kialakulásával találkozunk, amelynek lényeges elemei azok, amelyek a látásra érzékenyek, amelyek a hallási feldolgozásnak a másodlagos szintjére, és amiket itt mutatok kékkel, az tulajdonképpen az a terület lenne, amely a hallással foglalkozik, ám ez a vizsgálat, ami Jagincev és kollégáinak a munkája az elmúlt évből nem létező ingerek feldolgozását vizsgálta, hanem elképzelt ingerekét, és amelyet találtak, amelyet máskor is találunk, az nevezetesen az a zöld villogó terület, az a szupramodális hálózat, amelyik valamennyi modalitásban végzi a feldolgozását. Tehát ma már olyan adatokat is ismerünk, amelyekről tudjuk, hogy a képzelet ugyanazokon a területeken működik, gondoljanak az iskolai oktatásban, amelyben annyira fontos lenne erre támaszkodni. A feldolgozás tehát ebben a rendszerben nem egy egyirányú utca. Ez nem egy félre sikerült ábra, hanem egy művészi alkotás. A Northwestern Egyetemről kollégáimtól egy ottani kollégának a rajza, amely azokat a kapcsolatokat mutatja, amelyeket más formában én is mutattam korábban önöknek, a beérkező pályák, ezeknek a rendszerei, ezeknek az átkapcsoló állomásai, és azok a reciprok kapcsolatok, amelyekkel a kutatás már régóta foglalkozik, ebből a szempontból lehetne mondani, hogy nincs új a nap alatt, mégis van. Ugyanis egy új kutatási terület jelenik meg, amely ezeket a reciprok kapcsolatokat szisztematikusan vizsgálja, A zene funkcionális és az ezek hátterében álló fiziológiai következményeket vizsgálva, az úgynevezett kognitív központok nincsenek ilyenek, nagyobb egységek, hálózatok vannak, a kognitív központokra, tehát a kognitív hálózatokra való hatását, mindezeknek, különösen a zene esetében a jutalmazó rendszerre történő hatását, és természetesen a hallórendszerre. Ezek együttese adja meg mindazt, amellyel foglalkoznunk kell, amikor a zene hatását más kognitív rendszerekkel kapcsolatban vizsgáljuk. A beszédfejlődés és a zene, és a beszédfejlődésre gyakorolt hatása a zenének nagyon fontos ismérvekre, nagyon fontos funkciókra épül. Szándékosan szerepelnek itt az angol kifejezések, amelyek a legfontosabbak mindabban, amelyben a gyermekkorban ezek a rendszerek egymással átfedve az agyi hálózatban hatnak. Ez az átfedés, a funkciók átfedése, a hangolás, a pontosság, az érzelmek, az ismétlés és a figyelem együtt opera, amely amerikai kollégám Patel modellje, amelyből ma sokan dolgozunk. Az opera modell egy új utat nyit abban, hogy hogyan vizsgáljuk a zene hatását a különböző kognitív rendszerekben, és hogyan követjük mindazt, hogy hogyan is történik az agynak az újrahangolása. Az agynak az újrahangolásával kapcsolatban ma azt tudjuk, hogy csak az elsődleges specializáció behuzalozott, a többit a környezeti hatások alakítják, ezeknek a területeknek, ezeknek a hálózatoknak a működése, felépülése, fejlődése egy úgynevezett környezet elváró üzemmódban működik. Amikor a fejlődés arra a szintre jut, hogy egy adott funkciót el tud végezni, akkor ezek a környezeti hatások rendkívül fontosak abból a szempontból, hogy a megfelelő kapcsolatok alakuljanak ki. A kognitív rendszereket ugyanis a tapasztalat alakítja, és azok a funkciók, amelyek nincsenek eleve elrendelve az emberi agyban, különösen az agykérekben, azokat ezek a funkciók alakítják. Azok a kulturális találmányok, amelyek az olvasás, az írás, a matematika, sőt, a digitális technikák, bár ezekről még keveset tudunk, mind átalakítják, megszállják, újrahasznosítják az agykéregnek azokat a hálózatokat, amelyek eredetileg más célokra alakultak. A hálózatok egymásra hatásának számos meghatározó eleme van. Ennek egyik alapja, hogy még 9-10 éves korban is az agyi területek, az agyi hálózatok konnektivitása gyermekkorban igen alacsony. Az adaptív plaszticitás elment. Az adaptív plaszticitás magas, és azonos mechanizmuson több funkció osztozik. Ezek azok, amelyek a zene és a beszéd kapcsolatának vizsgálatában fontos célpontokat jelentenek a mai kutatásban, és egyre szaporodó bizonyítékaink vannak arra vonatkozóan, hogy a zenének milyen rendkívüli hatása van a kognitív fejlődésre, az érzelmi fejlődésre, a zene milyen meghatározó szerepet tölt be az agy újrahangolásával. Nem egyedül dolgozunk, bemutathatnám az elmúlt 10 évet, 15 évet, azokat a fiatal kutatókat mutatom, akik ennek a kérdésnek különböző területein dolgoznak, a végrehajtó funkciókat, munkaemlékezeti funkciókat vizsgálják, a magasabb szintű hallási funkciókat, azoknak a kognitív feladatoknak az agyi hátterét, amilyen az olvasás, az írás, és így tovább. Ezt a munkát sok évvel ezelőtt kezdtük el, az integrációs folyamatokkal egyik kollégámmal kezdtünk el foglalkozni, együtt gondolkodni, modelleket építeni, és azt megnézni, hogy erre a rendszerre, amely kialakul, fejlődik, és a sorsunk múlik azon, hogy a kognitív rendszer hogyan fejlődik, milyen lesz a gyermekeinknek a jövője, egykori kollégámnak szeretném ajánlani a mai előadást, Leo Blomertnek a Maastrichti Egyetemre, egyetemről, aki sajnálatosan fiatalon lépett ki abból a kutatásból, amely sok izgalmat, eredményt és örömöt hozott. De vannak további kérdéseink is a jövőnek. A zene és az olvasás kapcsolatáról többet és jobban tudni. A zene és a matematika kapcsolatáról, hiszen a nyelvi feldolgozással foglalkozó rendszer annak a komplex rendszernek a része, amely a mentális aritmetikával foglalkozik, amely szerepet játszik a számérzék kialakulásában, és feltehetőleg hozzájárul mindahhoz, hogy a matematikai gondolkodás hogyan fejlődik. A zene és a többnyelvűség kérdése segíti a zenét mindannak a feldolgozását, amely az újabb és újabb nyelvek elsajátítása során szükséges. És milyen a zenei anyanyelvünk? Foglalkozunk-e mindezzel eléggé? Vagyis célul tűztük ki mindazt, hogy azt a kodályi zenei anyanyelvet tanulmányozzuk, amely erre a rendszerre úgy hat, mint mások nagy módszerei, sokat vizsgált módszerei, és az a módszer, amelyek a vizsgálatával a hazai kognitív idegtudomány még adós. Kérdéseink a jövőnek, a múltból jönnek. Hallgassák meg, mit mond a zene hatásáról a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke 1956-ban. 1956-ban a Magyar Televízió kísérleti adásához készült az az interjú, amelyet most bemutatok.
És tanár úr szerint mikor kell kezdeni az iskolai zenei nevelést? Hát bizony még az iskola előtt kell lenni, az óvodában. Mert az iskolában, mert hiszen ott van zenei tanítás. Van még mások osztályokban egy óra, de hát mire lehet menni ennyi idő alatt, még ha jó is a tanító, ami nem mindig található.
Úgy tudom azonban, hogy van iskolánk, amelyikben mégis nagyobb óra számmal folyik az ének tanítás.
Most igen, kísérletképpen az oktatásügyi miniszter engedélyezte valami 10 iskolába, hogy heti 6 óra legyen az énekből. Még nem sok tapasztalat van erről, de már is meglepő eredmény mutatkozik. Ezekben az iskolákban minden tájból jobban haladnak. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak, még folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásban például a kotta írás az olyan pontosságra kényszerít, hogy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangot jelent. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásra is. Vagy a számolás is sokkal jobban megy nekik. Miért? Mert már Euler megmondta, hogy a zene az hangzó matematika. Folytonos számolás a zene. Tehát ez a rendes számtanban is hasznukra válik.
Nincs súlya nap alatt? Nincs. A módszereink azonban ma mások. A kodályi oktatási és nevelési rendszer sok olyan tapasztalatot hozott, amelynek hatásmechanizmusa a mai tudomány érdeklődésének újra a középpontjában áll. A zene, amely nem csak agyfényesítő funkciójú, hanem az érzelmi nevelést is segíti. Zenére és zenével nevelni. Egy olyan kommunikációs eszközt adni a jövő generációjának, amely nemzetek fölötti, kultúrák fölötti hatásuk univerzális. Talán nem annyira univerzális, mint mindennek a művészi megközelítése a kodály interjú után 21 évvel. 1977-ben készült egy film, amely arról szólt, ami az emberiséget oly sokat foglalkoztatja, vannak-e rajtunk kívül is értelmes civilizációk. Nézzék meg zárásként Steven Spielberg harmadik típusú találkozások című filmjéből azt a bejátszást, amelynek lényege a zene.
Thank you.
Köszönöm a figyelmüket.